Aici, Radio România, București. Continuăm programul nostru cu emisiunea în limba maghiară.
Tizenetura. Itt a Bukaresti Rádió Románia. Egy órás magyar nyelvű műsorunkat sugározzuk, középhullámon a 603, a 909, az 1197, az 1314, az 1404 és az 1593 kHz-es frekvencián.
A mikrofonnál Márton Evelin köszöntöm Önöket, a következő egy órában az Espresso-t hallják. A mai műsorban interjút hallhatnak Halmen Balázzsal, aki a Van egy téglám Kenyában nevű projektje kapcsán több ízben is a műsor vendége volt. Ezúttal kolozsvári vállalkozásáról, az E-Stride biciklis futár cégről beszélgettünk. A műsor második részében André Ferenc költő Slammer első kötetének bemutatójáról hallanak összeállítást. A verses kötetet a Könyvtúri nevű rendezvény harmadik kiadásának zárónapján mutattuk be, címéről, a benne olvasható versekről az Espresso második részében hallhatnak. Tartsanak velem!
And this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe.
Halmen Balázs neve több mindennel összekapcsolódik. Ha azt mondom Kenya, Ruizinga-sziget, Szargi iskola, vagy azt, hogy Kolozsvár és E-Stride, sokan már is mosolyogva bólogatnak. A Van egy téglám Kenyában nevű projekt kapcsán, melynek keretében Halmen Balázs és a programba bekapcsolódott támogatók egy kenyai iskolát, annak diákjait, sőt szinte az egész település lakósait segítik, több kiadása is elkészült az Espresso-nak. Ezekből megismerhették azt az utat, amely egy fiatal erdélyi fiút a Földrajz Egyetem padjaiból éppen a Ruizinga szigetre vezette Kenyába. Kis betekintést kaphattunk a sziget mindennapjaiba, az ott élők életkörülményeibe, és képet alkothattunk arról a kevésnek tűnő, de hathatós támogatásról, amelyet Balázs és barátai, illetve ismerősei szerveztek ezeknek az embereknek. Tavalyi találkozásunkkor Balázs azt emelte ki, mennyire fogékonyak egyes afrikai közösségek a különféle startupokra, kisvállalkozásokra és arra, hogy a világban még alig ismert technikákat hatékonyan felhasználják. Akkor már ő maga is egy új vállalkozás kerekeit próbálgatta a szószoros értelmében. Megtudtam tőle, hogy idén szünetel a Van egy téglám Kenyában projekt, de ez nem jelenti azt, hogy bármi megállt volna.
Ameddig kitalálom a hogyan továbbját a dolgoknak. Ezt igazából elég könnyen meg tudtuk csinálni, mert szemvelék Kenyában is nagyon megértőek voltak, ugyanis nem csak mi vagyunk a támogatók, hanem az iskolának más támogató is lettek a 8 év alatt. És ráadásul az itteni támogatók is voltak annyira jó fejek, hogy volt, aki előre kifizette a támogatást a gyerekeknek erre az évre, amikor mondtam, hogy én nem fogok tudni foglalkozni ezzel a dologgal, és akkor előre a 2018-as évre úgymond lefettük jó pár hónapra az iskola támogatását. És amúgy is sokat zagyváltam már az anyagi függetlenségről, meg nagyon szerettük volna, hogy az iskola eljusson egy olyan szintre, hogy ne kelljen támogatásoktól függjön, és eléggé ügyesen. Ez egy próba lesz, mert közben elindult egy kert is szemvel, az iskolai igazgató nagyon ügyesen beindított egy kis kertet a suliba, ahol amellett, hogy ilyen gyerek mezőgazdaság foglalkozásokat tartanak, termelnek is kaját az iskolának, és az is hozzásegít az iskola fenntartásához. És most ez kicsit ilyen mély víz nekik, de szerintem hasznos is, hogy kicsit meglátják, hogy milyen az, mikor nem érkeznek azok a havi adományok. Én egy kicsit örülök is ennek, lássák, hogy saját lábon is kell tudni létezni. Tehát röviden ennyi az Afrika projekt. Én biztos vagyok benne, hogy nem halt meg ez a kapcsolat, és hogy alig várom, hogy megint kimenjek, és újra találkozzak velük.
Még csak annyit az iskoláról, hogy úgy emlékszem, hogy az utolsó találkozásunkkor azt mondtad, hogy egy sikertörténet már a diákok szempontjából, hogyha jól emlékszem, akkor a nyolcadikosaitok közül elég sokan tovább jutottak más iskolákba?
Igen, a tavalyi nyolcadikosoknak mindegyiknek sikerült a vizsgája, és a legtöbbjüknek az is sikerült, hogy bejussanak egy következő szintre a licibe. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert kikerültek onnan is, továbbra is tanulnak, sőt ezeket, akik tovább mentek, tovább tanulnak, azokat még támogattuk is egy jó ideig, mert ott sokkal drágább a liceum, nagyon költséges Kenyában, ez még az állami helyeken is kell fizetni, mindenféle költségek vannak, ami akár 500-600 euróig is felrúghat évente, és akkor még muszáj volt ebbe besegítsünk egy picit, hogy nem maradjanak levegőbe ezek a gyerekek. Úgyhogy ez ilyen szempontból siker történt, hogy pont az a 8 év, amióta foglalkozunk a projekttel, az első generáció kiment, és tanulnak tovább. Tehát ez is volt a célunk, és hajrá!
Akkor erről többet nem kérdezlek, mert te magad mondtad, hogy ez a próbaév, és akkor ennek meg kell várjuk a végét, hogy mi lesz. A múltkor beszélgettünk különféle, hát nem is tudom, üzleti tervekről, ötletekről, szintén startupokról, igen, szintén Afrika kapcsán, de akkor neked már azért folyamatban volt az a céged, vagy nem tudom, vállalkozásod, amit most is vezetsz, ami egy bicikli futár történetként kezdődött. Hol tartasz most, vagy hogyan találtad meg azokat a kiskapukat, amik pont megfeleltek neked? Mit kell ehhez csinálni mondjuk egy fiatal vállalkozó kedvű valakinek?
Én a startupokra, vállalkozásokra a kofferes időszakomba cuppantam rá. Én nagyon örülök ennek a úgymond új hobbimnak, nekem azelőtt közöm se volt a vállalkozásokhoz, mármint az ilyen pénzügyi vállalkozásokhoz, a Kenya projekt is végső soron egy vállalkozás, de hogy az ilyen business világhoz nem volt közöm, de valahogy a kofferbe elkezdtem olvasni startupokról, meg vállalkozásokról, meg ez az egész világ nagyon megfogott, hogy kicsiből elindulni, innovatívan valamit hozzáadni, értéket. És azóta tart ez a szerelem, hogy a kofferbe elkezdtem olvasni startupokról, meg erről az egész kultúráról. Ott már elkezdődött az ötletelés. A koffer az egy ilyen networking központ volt, mert nagyon szerettem ott. Már ott elkezdődött az, hogy ötleteket teszteltem, hogy bejött egy kliens, és akkor a kávé mellett osztottuk az ötleteinket, vállalkozás ötleteinket, és kaptam egy csomó visszajelzést. És azóta is az egyik kedvenc műfajom ebben a startup világban, ez a networking lett, a hálózat és kapcsolatépítés, az jelenleg is az egyik legerősebb tulajdonsága a cégnek, meg nekem is, hogy ezekből a kapcsolatokból később akár kliensek is lettek. És akkor ott egy ottani vállalkozási blogon olvastam egy biciklifutár ötletről, és akkor ott kiválasztottam, hogy na akkor kezdjünk el vállalkozni. És akkor kiválasztottam ezt a biciklifutár ötletet, ami nyugaton nagyon megy, és azt mondtam, hogy próbáljuk ki azt, hogy egy modellt veszünk nyugatról, és megpróbáljuk itt csinálni. Azóta is ebben vagyok benne, és most élem ezeket a mindennapokat. Nagyon sok nehézség van egy ilyen startup vállalkozásban, mert mi is gyorsan növekedünk, meg egy olyan igényt szolgálunk ki, ami probléma is egybe. Tehát, hogy egy olyan dologra nyújtottunk megoldást, ami nagy probléma Kolozsváron, meg az ilyen nagyvárosokban, hogy a forgalmat le kell győzni. Mármint, hogy a nagy, egyre több ember vásárol autót, és még mindig divat ez az autóvásárlás, és emiatt a városi mobilitás nagyon nehézkés lett, ahogy az emberek közlekednek, meg ahogy járnak, meg így az autók megölték a várost, és akkor mi ebben próbálunk megoldást nyújtani, hogy a csomagokat úgy szállítjuk, főleg központba, de nagyobb zónákban is, hogy egy elektromos flottát építünk, biciklik, elektromos triciklik, és később szeretnénk elektromos szkúterek és elektromos autók. Tehát kiszorítani a dízelt, meg a benzint, és minél több kétkerekűvel, vagy háromkerekűvel szállítani a városban csomagokat A-ból B pontba, vagy akár csomagdisztribúció, és most ebben vagyunk.
Pont ezen gondolkoztam a tegnap, hogy ez az urbánus lét, ez egyre nyomasztóbb kezd lenni pont emiatt, amit te mondasz. Na, de akkor felvetődik az a kérdés, hogy mondjuk szerinted az önkormányzat mennyire nyújt ehhez nektek bármiféle támogatást? Bicikliutak még mindig nem nagyon vannak, tehát hogy... Vagy hogy kik azok az emberek akkor, akik bemerik vállalni, hogy veled együtt nyomják ezt az ipart, mert azért nem éppen veszélytelen.
Igen, az utóbbi 4-5-7 pont az bizonyította be nekünk, hogy nem veszélytelen, mert elég sok balesetünk volt, így a hál' Istennek kisebb balesetek, de ez is elég volt, hogy belelássunk abba, hogy még mindig veszélyes biciklivel közlekedni. Valamilyen szinten odafigyelnek, mert azért léteznek ezek a projektek, mint a Klusbike, ami ilyen bike sharing program, ami félig sikeresnek mondanám, mert vannak ott nagyon sok problémák, meg most kaptunk ilyen füleseket, hogy talán elektromos bike sharinget is akarnak csinálni a kolozsvári önkormányzat. Tehát látszik, hogy van érdeklődés ebben a témában, látszik, hogy nekik is probléma az, ami a városnak probléma. Én amit látok, hogy nem rendszerbe gondolkoznak, vagy nem szorítják meg a megfelelő tervezőket, vagy nem nyújják le a sikeres nyugati vagy északi modelleket, amik készen tálcán vannak, akár el lehetne onnan hívni embereket, vagy hogy jobban ráállni erre a témára. Azt látom, hogy van érdeklődés, de hogy így nem elég hangsúlyos az, hogy tényleg változtatni valami, de már annak is örülünk, hogy történnek ezek a projektek. Ellenben, amit észrevettünk, hogy a klienseink, vagyis a vállalkozók, kis középvállalkozók nagyon érdekeltek ebben a témában, és emiatt is van az, hogy viszonylag gyors növekedés van, mert nagyon sok embernek problémája. A szállítás egy kicsit olyan, mint a fodrászat, meg a temetkezési vállalkozás, hogy állandóan lesznek szállítani való dolgok, és egyszerűen autóval sok esetben lehetetlen. Nem egy tanulmány készült arról az Európa Unió keretén belül, hogy a városi szállítások, konkrétan ami csomagszállítások történnek jelenleg autóval, több mint a fele szállítható lenne biciklivel is, illetve kargó biciklikkel is, és mi ezt a városi csomagszállításoknak a felét próbáljuk átvenni az autóktól, mert akkor azt jelenti, hogy nagyon lecsökkenne az autók száma.
Ez mit jelent most? Hány biciklitek van, vagy hány embert foglalkoztatsz?
Most összesen vagyunk 23-an. Ennyi ember kell ahhoz, hogy lefedjük a klienseknek az igényeit. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerre 23 ember dolgozik az utcán, van kint a városban, ennyi ember kell ahhoz, hogy a shifteket kitaláljuk, meg megoldjuk, de hogy jelenleg állandóan 6-7 biciklisünk van az utcán, és már ezzel kiszámoltuk, pont most nemrég készültünk egy bemutatóra, ahol kiszámoltuk, hogy 6-7 emberrel havonta 2,5 tonna széndioxid kibocsátást mentünk meg havonta. Tehát, hogyha ez a 6 biciklis 6 autós lenne, akkor ennyi széndioxid kibocsátás érni a város. 2,5 tonna, ami nagyon sok. És akkor most ez a célunk, hogy minél többet átvegyünk ebből az 50%-ból, minél több autó helyett biciklivel oldjuk meg. Nagyon sok jó megoldás létezik, és akkor állandóan próbáljuk update-elni magunkat, hogy mi az, ami megy nyugaton. Ugye a kargó biciklik azok nagyon divatosak Hollandiába, Dániába. Mi talán így Kolozsváron elsőként vezettük be ezt a triciklit. Van egy triciklink, amivel akár 150-200 kilót is el tudunk szállítani központban, és parkolási gondjaink nincsenek, mert konkrétan a központban a vendéglő elé felparkolunk, és senki nem szól semmit, sőt fel is dobjuk egy kicsit a város hangulatát, mert mindenki mosolyog, hogy na, ilyet még nem látott. A városlakók, tehát nem csak a vállalkozók, kliens vállalkozók részéről, hanem a városlakók részéről is nagyon pozitív a visszajelzés.
Hát ahhoz képest, hogy szinte egyedül kezdtél neki, vagy majdnem egyedül, és most már 23-an vagytok, ez szerintem egy nagyon jó teljesítmény. Ez milyen költségeket feltételez, tehát hogy mondjuk mennyibe kerül egy ilyen bicikli beszerzése, azért nem olcsó, úgy tudom.
Igen, az elektromos biciklik azok nem olcsók, de egyre nagyobb igény van rájuk, főleg egy ilyen dombos városban, mint Kolozsvár, ezért reméljük, hogy az árak lenne fognak menni, de jelenleg nagyon-nagyon pozitív. Most ezelőtt pár hónappal kezdtük tesztelni elektromos biciklikkel, és nagyon nagy segítség a futároknak, és nagyon pozitívak vagyunk ennek kapcsán, és szeretnénk még több elektromos biciklit használni. Lassan kigyűl rá a pénz, és akkor mindig visszafektetjük azt a pénzt, ami profit, hogy tovább növekedjünk, vagy még több embert tudjunk alkalmazni.
Walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so, so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying and talking. I really hate to trip, but I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be. Like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the streets. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life or die, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Everybody's running, but how the hell they looking? What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can, and I guess they won't. I guess they run. That's how I know my life is out of luck. Been spending most their lives living in the gangster's paradise.
Könyvesbolt és kávézó, mint hálózati központ. Kapcsolati tőke, ötletek és ötletek megosztása. Vendégem Halmen Balázs, a Kolozsváron működő E-Stride biciklifutár cég vezetője, koordinátora. Még azt akartam kérdezni, hogy ha mondjuk elhívnának téged egy ilyen előadásra, és arra kérnének, hogy adjál tippeket, nem tudom, olyanoknak, akik most szeretnének valamibe belevágni, akkor mit, körülbelül mit javasolnál, hogy hogy kezdjen el valaki keresni valamit? Mert igen, sok esetben látok olyat, hogy hatalmas a kezdeményezőket, van elképzelés is, viszont nem tesztelik le azt, hogy mondjuk mi menne, vagy minek van jövője. És akkor ilyen nagy bukták és kiábrándulások következnek. Nyilván ez nem általánosítás, csak hogy van erre is példa elég gyakran.
Az nagyon gyakori hiba, hogy nem tesztelünk egy ötletet, de talán még gyakoribb hiba, hogy nem mondunk el egy ötletet. Én azt tapasztaltam meg, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy van egy ötletük, és hogyha elmondják, akkor azt lenyúlják, és hogy nem tudom, milyen szuper titkos. Nagyon sokan vannak, akik tényleg félnek megosztani. Én azt tapasztaltam meg az utóbbi pár évben, hogy az ötlet az nem ér semmit. Minden van, minden létezik, a lehető leghülyébb ötletek is léteznek már. Ami még nem létezik, az lehet, hogy okkal nem létezik. Tehát, hogyha valami új ötleted most rájött, hogy nem létezik, akkor lehet, hogy nincs is igényre. De azt mondom, tehát vannak jó ötletek, csak hogy az első alapvető hiba az, hogy félünk megosztani. És nekem például, én is pont így kezdtem az elején, hogy ha most vajon elmondom, hogy biciklifutár céget akarok csinálni Kolozsváron, elmondom 10 embernek, akkor lehet azok elmondják, és lehet valaki megcsinálja. Ehelyett pedig pont a fordítottja történt, minél több embernek elmondtam, annál több segítséget kaptam, és annál több visszajelzést kaptam. És hogy én erre bátorítanám, tehát hogy mint az elején is mondtam, ez a networking kapcsolatépítés szinte ilyen éltető jelenség egy bizniszben, hogy minél több eseményre elmenni, nagyon sok rendezvény van Kolozsváron, ami startupoknak, kezdővállalkozóknak szól, és osztogatni névjegykártyákat, de az osztogatás helyett még jobb beszélgetni emberekkel, és folyton visszajelzést kapni, tehát hogy folyton elmondani. Vannak szintén külföldön egyre divatosabb mastermind csoportok, amik arról szólnak, hogy hasonló érdekeltségű emberek vagy vállalkozók találkoznak rendszerességgel, és egyszerűen csak arról szól, hogy elmondják egymásnak, hogy ki miben van, és visszajelzést adnak egymásnak, és ezek egyre divatosabbak, hogy kapjunk visszajelzést, meg a kapcsolati hálónkat megosszuk a többiekkel.
Tavaly, amikor beszélgettünk, akkor volt nektek egy olyan, hogy azt hiszem, hogy a telekönyvi hivataltól igen, szállítottatok, illetve dokumentumokat, de hogy azt úgy meg is oldottátok valahogy, és ez nagy segítség volt szerintem egy csomó embernek, hogy nem ott kellett sorba áldogáljon. Ez még működik?
Igen, ez még mindig működik, ez egy stabil kliens, és valószínű csak addig fog működni, míg ki nem találják, hogy ezt ők is meg tudják csinálni online, vagyis hogy ez egy idő után egy halott biznisz lesz, mert egy idő után az állam is eljut odáig, hogy akkor minden ilyen ügyintézés online fog történni, és akkor meg kiesik ez a sorban állás. De egyébként még működik, és boldogan állunk sorba, vannak emberek, akik sorban állnak. Emberek nagyon pozitívak a szolgáltatás kapcsán.
Még mi az, ami nagyon-nagyon népszerű? Tudom, hogy vendéglőknek is szállítok dolgokat.
Nagyon népszerű ez a, amit mondtad, ez a kaja kiszállítás, ott is nagyon sok pozitív visszajelzés, hogy mikor a végső kliens meglátja, hogy biciklivel hozták ki a kaját, akkor így sokkal nagyobb eséllyel mosolyog, vagy lesz jó kedve valamiért, mert nem egy mogorva sofőrt lát, aki épp nemrég parkolási nehézségekkel küzdött, hanem egy jókedvű futárt, aki lehet, hogy egy kicsit izzadtabb, mint egy sofőr, de... És igen, ez az egyik legnépszerűbb, tulajdonképpen ez is okozta a nagy növekedést, ez a kaja kiszállítás piac. A másik meg a központi áru disztribúció, az úgynevezett last mile deliveries, az szállítás az utolsó kilométeren, amikor ez a tricikli, hogy felvesszük egy raktárból az árut, és a központba, ahol a kocsik nehezen férnek oda a vendéglőkhöz, kiszórjuk a borokat, italokat, vagy bármit, ami kell, szállítottunk mangót, bármit, amit központba kell szórni. Azt hiszem, ezek a legkeresettebb szolgáltatások.
Jogilag ez milyen nehézségeket okoz? Tehát nehéz egy ilyen szállító céget, bicikli futár céget bejegyeztetni és működtetni? A törvény az mennyire nyomasztó vagy sem? Tehát, hogy komplikáltabb-e, mint bármilyen cég esetében, vagy nem?
Nem feltétlenül komplikáltabb, mint bármilyen más cég esetében. Nyilván, hogy sok ember mozog nálunk, ez ugye egy ilyen de inkább szezonszakmának számít, mert senki nem akar hosszú távon bicikli futár lenni, illetve vannak olyan kis deritkák. Emiatt ez a legnehezebb része jogi szempontból, vagy ügyintézés szempontjából, hogy próbálunk ráállni, hogy ne alkalmazzuk az embereket, hanem szerződéssel dolgozunk kis cégekkel, vagy PFA-kkal, az nem is tudom magyarul, hogy mondják, katásokkal. Ez gyakorlatilag a legnehezebb része. A többi fizes be, ami be kell fizetni az államnak, azt odafigyelünk, mert szeretnénk, hogyha minden rendben lenne, és a többi része nem is olyan komplikált, mint ami ennek sokan képzelik. Egyedül ez a munkavédelem, meg munkaügy, ez választó.
Ha mégis el szeretnél árulni valamit, hogy mit tervezel Afrikába, szívesen veszem, de hogyha nem, akkor...
Már várom, hogy megint kimenjek, és ki tudja, egyszer ott is csinálok egy bicikli futár céget.
Windmill fatherland, is everybody in? Bad and free. You got a new horizon. It's a fair of my style. I'm yelling, yelling down when we never smile. And all I wanna hear is the message speak. My dreams, if God gives me goose, I don't get sleep now. Windmill, windmill, farther than that. Love forever, heaven and take it all in. Seven in the hollies, yeah. Get there ripping in the hollies, yeah. Watch me as a graphic data. I'll shout this small sound with your sound. You in the break, I'm about to dust. Can't fight with us with your sound. You kill it, so don't stop, get it, get it. We are your captains in the city. Watch me navigate.
Az elmúlt közel fél órában Halmen Balázs volt a vendégem, akivel egy kicsit Afrikáról, annál jóval többet a biciklis futárkodásról, kezdő vállalkozásokról, ötletelésekről beszélgettünk. A műsor következő részében André Ferenc, vagy ahogyan inkább ismert André Feri költő, slammer, frissen megjelent kötetéről beszélgetünk. A Szótagadó, vagy Szótagadó című kötet a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg idén, és első itthoni bemutatójára Kolozsváron került sor a Könyvtúri nevű rendezvény keretében. Mit olvas a mai ifjúság? Tették fel a kérdést a Könyvtúri szervezői, és erre a választ is ők maguk tudják a legjobban, hiszen részben a saját korosztályuk, ez a bizonyos ifjúság, vagy a náluk valamivel fiatalabbak. Én a magam részéről nem hiszek abban, hogy az olvasási szenvedélynek a kor bármilyen kereteket szabhat. Bár kétségtelen, hogy vannak trendek, divatok, előtérbe vagy éppen ellenkezőleg háttérbe, a feledés homályába kerülő szerzők. Ugyanakkor friss és üde hangok, kortársak, akikkel egy azon világot koptatjuk. André Feri szövegeivel az olvasó az online megjelenő, azaz nagyon fiatalos és trendi kulturális lapok hasábjain és a hagyományos papír alapú lapok oldalain is találkozhat. Ismerős lehet a neve, hangja, a szó csűrés csavarása különféle szlembajnokságokról, de a Helikon szerkesztőjeként, különféle tehetségkutató versenyek zsűriének tagjaként is, mint amilyen például az egyre sikeresebb, legszebb erdélyi magyar dal is. Az Espresso hátralevő részében abból a beszélgetésből hallanak pár részletet, amelyet frissen megjelent kötete, költészete, gondolkodásmódja. Kedvencek és legek témakörben követtünk el a kolozsvári szabokbástyájában nemrégiben. André Ferencet és Márta Nevelint hallják.
Az igazi szonett nem jó. A borsót szeretem hányni. Arra, hogy a dolgaim közt a magyar szlembert megsétáltattuk. És az élet hely marad. Látod? Élőben a haj, hullámos köd. Február, nagyakos utak, kidőlt fák. Az anyajegy ellenőrrel előbb-utóbb megbarkuszom, és mi csak nem is kell akarja. Vak vagyok, és nem halad előre a játék. De ha két mesélye baromság, nem kell kikapcsolni. Vádott áldozatok előtt, emléke előtt tisztelgek, majd kiderül, az ősidők óta nem elérhető haza. Csak egy kicsit még nem vagyok. Kiabálva őrült az adathalász. Félre kapcsolja a hasa, az üres lelküket. Idomított jóságban angyalok menekülnek. Félelem fogja rá a határt. Hajrá csajok! Szőr borítja a táját. A sebhez hirdetett jégszekerén tartozik. Szorítanak a gyerekek, feltámadás után összeülünk, de helyette továbbra is számolszik az első jogot.
Ezek szerint elég jó volt a megérzésem, hogy ez megnyugtat, azt jelenti, hogy nincs közöttünk oly nagy generációs szakadék, hogy nem érteném, hogy mi miért történik. Én ugyanis arra tippeltem ennek az utolsó résznek az emésztése közben és olvasása közben, hogy ez egy ilyen Facebook cseten lefolytatott, sőt, egyes szavak helyett úgy gondoltam, hogy talán emotikonok, tehát ilyen kis bemutogatások voltak, ezek szerint akkor jól éreztem. Na de nyilván, hogy a kötet nem csak erre a bizonyos részre szorítkozik, hanem vannak itt más természetű szövegek is. Ennek ellenére úgy érzem, hogy az egész kötet összeáll egy ilyen André Feri világgá, ami meglehetősen bizarr, tehát hogy egyszerre bájos és egyszerre kegyetlen. Legalábbis én így érzékelem, nem tudom, hogy jól érzékelem-e. És ami ismét felkeltette a figyelmemet, és nem csak nálad találkoztam ezzel, hanem mondjuk úgy a te generációból több szerzőnél, hogy gondolok most a nemrég látott Cseres Tézalára is akár, hogy az állatok igen erőteljesen jelen vannak a te költészetedben, a versében, és hát a viszonyulásod is hozzájuk talán nem a szokványos. Jól érzem, hogy ez... Hogy ihletforrás, vagy micsoda, azt én nem tudtam meghatározni, de hát ha mesélsz erről.
Hát ez mindig komoly kérdés, hogy mihez lehet kezdeni az állattal. Én van, teljesen másképp közelítem meg gyanítom, mint Zalán, mert hogy ő azért elméleti szinten is foglalkozik az Animal Studies nevű teoretikai irányon, ami az állatok jogairól, meg az állatok pozíciójában a társadalomról szól, és arról, hogy egy kutyát pórázra kötni mennyire humánus, vagy nem az, ugye? Már az kerül szóba, hogy mennyire bájosak vagy nem, hát ez a kutya is nagyon bájos tud, de jön akkor kegyetlen. És világegyetemben gyakran volt állatom, de kutyám most először van, úgy hosszú távon, de voltak még macskáim, meg hörcsögöm, meg papagájom, meg alakat nem szeretem, azokban nem lehet bízni, furcsa állatok, nem bízom bennük, nem tudom miért. Lehet, hogy azért, mert megvásárolhatok ilyen pikkely pénzzel, vagy nem tudom, milyen asszociációim vannak, de hogy túl sok mindent hallgatnak el, vagy nem tudom, miért. Tehát a halakban nem bízom, viszont egyébként nagyon igen. És mindig is nem tudom, hogy ez az empátiának, vagy minek nevezzem, hogy nekem van egy asszociáció, hogy ránézek bizonyos emberek, és látok bennük állatokat. Tehát, hogy valaki ránézek, hú, ez pont olyan, mint egy cica, ez olyan, mint egy koroszlán, nem is akármilyen, ez egy kicsit ocelotra hasonlít, az meg inkább egy tigrisre. Tehát én specifikusan, meg van, aki bulldog, van, aki terrier, vagy van, aki egyéb módokon. De hogy asszociálok, vagy van, akit hörcsögnek látok, és ez nem negatív konnotáció, vagy ilyesmi, hanem is kajak, hogyha látok egy állatot, akkor valami szimpatikus lesz többnyire, kivéve, hogyha mondjuk valami, de hogy az legyen emlős állatokat, jobban szeretem, nem tudom miért ez. Lehet, hogy azért, mert hogy fogták magukat, és hogyha már evolúció, meg minden, akkor nem az van, hogy ottan ellettünk, és már halak vagyunk millió évek óta, és még halaskodunk, hanem szépen kimászott a partra, dolgozott a buliba, meg minden. Tehát, hogy megdolgozott vele, hogy emlős állat, meg is ezt tisztelem, nagyon tisztelem bennük. De hogy nem tudom pontosan mondani, ez az asszociációs készség, hogy így állatokat keresek, vagy megfigyeljem azt, hogy az állat és az ember között hol húzódhat az a bizonyos határ, ha egyáltalán van, mert hogy az, hogy érzünk, meg gondolkodunk, meg álmodunk, hát nem tudom, akinek van állat, azt tudja, hogy ezek álmodnak. Tehát mikor álmába fut és rángatózik, vagy át, hogy a cica fekszik a párnámon, és így elkap valamit, és hogy csámcsog, aztán megmozdítom, és ilyettében, hogy össze van traumatizálva, hogy úristen, hova lett az a kis állat, amit én elkaptam álmomba, gondolhatja, hogy ez szegény állat. És ezek így mindig is érdekeltek, hogy oké, most eszközhasználat, vagy mi az, ami tényleg emberré tesz minket, vagy tesz-e valami egyáltalán emberré, azon túl, hogy mi eldöntöttük, hogy mi vagyunk a felsőbbrendűek hozzájuk képest. És valami ennek a beszülemkedésre gyakran kíván, hogy a szövegekben, hogy mit lehet kezdeni, vagy hogy hogyan viszonyulhatunk egymáshoz, akár állatokhoz képest is. Van-e átjárás?
Örülök neki, hogy ilyen gyakran emlegeted az asszociáció szót, mert ez a másik veszőparipám, amire rájöttem, hogy tulajdonképpen minden verseny egy ilyen asszociációs gyakorlat, folyamat, következmény vagy bármi. Ugye rengeteg utalás, idézet, parafrázis van a szövegeiben. Pont ettől lesz nagyon komplex az egész kötet, mármint az olvasó számára nyilván, mert te, aki megírod, ezt gondolom, hogy ez neked így jön, bár ez is érdekelne, hogy akkor ez hogy működik. Ebben mit gondolsz? Eleve így gondolkodol? Tehát, hogy az asszociáció az, amire építkezik a te gondolkodásmeneted, vagy hogy sokat segített mondjuk ebben a szlem, amit azért műveltél és művelsz?
Hát szerintem ez fordítva működik, azért kezdtem el szlemmelni, mert rájöttem, hogy az asszociatív gondolkodás abban a műfajban hasznosítható teljes, nem teljes mértékben, elég jól. Mert hogyha, hát hogy nekem mindig is fontos volt ez, ezért nem is próbálkoztam talán még prózával, mert hogy ottan sokkal hosszabb kicsengés, vagy türelem kell, vagy lebegés a szövegnek, míg nekem az agyam folyamatosan így mocskolkodik, és azt sem tudom, mit akarok már mondani, mire mondtad. Végére jutok, és meg haragszom magamra, úgyhogy folyamatosan így jönnek az impulzusok, és ebből arra gondolok, abból arra gondolok, akár szó, tehát a szóvicek is így nagyon távolról kell összekapcsolódjanak, hogy valami új kapcsolatot hozzanak létre a világ különböző szeretei között, és szeretem ezeket észrevenni, és azt gondolni, hogy ez új tereket, ösvényeket nyit a világ bizonyos pontjaiból, pontjaiba. És ez a gondolkodás mond nekem más talpból megvolt az, hogy szóvicceket mondtam indokolatlanul, vagy így asszociatívan gondolkodtam, ugyebár, és az nem is, tehát az nem csak ezután jött, miután már láttam, hogy hú, létezik ez a műfaj a világban, és ezek a srácok teljesen olyan dolgokat csinálnak a színpadon, amiket én csinálok a szövegeimben, vagy próbálok megcsinálni legalábbis is rá, akkor így próbáltam ki magam a szlemben, és rájöttem, hogy működik ez a
more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my sense
Költő, szlemmer, szerkesztő, időnként műfordító, zenekedvelő, zeneálmodó, a már-már legendás hírű kolozsvári Bretter-kör gyakori vitaindítója, a Toró unokaöccse nevű vegyes csapat, azaz román és magyar írók költők társulásának tagja. Mai műsorunkban Szótagadó című kötete kapcsán beszélgettünk André Ferivel, aki verseiből is felolvas. André Ferencet és Márta Nevelint hallják.
Hát a szlem és a versek vagy a költészet között én legalábbis úgy gondolom, azért hangsúlyozom, hogy én már hogy számtalan megközelítése lehet ennek a kérdésnek, van, aki fanyalog a szlemtől, stb. Sorolhatnánk, ebben most nem menjünk bele, de én abban látom főleg a különbséget, hogy a szlem ugye az egy akkor ott helyben történő dolog, tehát hogy most mit tudom én, hát a nézőtérről bárki feldobhat neked két szót, vagy egy gondolatot, és akkor arra te reagálni fogsz. A vers esetében viszont sokkal több idő áll rendelkezésedre, tehát hogy mondjuk a kérdés lényeg akkor az lenne, hogy mennyi ideig dolgozol mondjuk egy versen, vagy mennyi időt vett igénybe, akár ennek a kötetnek az anyagának az összehozása, vagy összelapátolása.
Hát egyik felől mindig hangsúlyozom, hogy a slam a tévhittel ellentétben, tehát hogy csak látszatra improvizatív a slam, az nem freestyle rap, hanem előre megírt szöveget hoz a szerző és azt adja elő. Amiben különbözik a verstől, úgymond a hagyományosabb verstől az, hogy tehát hogy tudatosan előadásra születik. De ettől még nem lesz kevésbé vers, de hogy van olyan szöveg, ami tényleg élőbeszédben működik és papíron, hogyha leírjuk, akkor meghal, de hát a drámát sem általában olvasni akarjuk, hanem megnézni színpadon is. Persze van olyan drámaszöveg, ami izgalmas, de van, ami mondjuk lehet, hogy nem annyira, mert kevesebb a monológ és több a mire van írva gesztusként, hogy utasításként, hogy miket történik a színpadon, és az nem feltétlenül olyan izgalmas így olvasni, de hogy attól még érvényes szöveg, csak hogy más a médium, amiben megpróbál megszólalni. Mert hogyha oké, most a Petőfi verset veszik, hogy hívják a... Nem az anyám csukja, de akár az is. A talpra magyar. Hú, mindegy, csúszik az agyam. De hogy az is élő beszédben nemzeti dal. Oké, megvan, asszociálok mindenfele. A nemzeti dalt is azt veszik, hogy élő beszédben nagyon működik, hogy olvasgatom, hogy talpra magyar, hi a hazai. Nem olvasásban működik, hanem tényleg, hogyha előadjuk. Annak van egy ilyen retorikája, amit segíti és működteti az élő beszédet, a szavalást. Míg Pilinszky, persze őt is nagyon szeretem, de kevésbé látom, vagy akár, hogyha, mit tudom, ha Tolna jót volt veszik, ő meg is halna szerintem szavalásba. Egyáltalán nem olyan szöveg, hanem azt tényleg újra és újra el kell olvasni és lassan befogadni. Mm-hmm. És ez megkülönbözik a szlem szöveg megírása, hogy arra figyelek retorikailag, hogy ezek a az összecsengések, asszociációk, játékok hirtelen tudjanak kapcsolni, míg a szövegben van terve, azt olvasónak, hogy visszalépik az elejére, újra elolvas, hogy hoppá, az mintha felselét, akkor nézzük meg pontosabban. És hát az az igazság, hogy maga a kötetet, mondom, 4-5-6 éve születge, legalábbis vannak benne 3-4-5 éves versek is vannak egészen frissek is. De hogy nem tudok én meg szövegén sokat szöszölni. Tehát, hogy megszületik és az úgy van. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor van egy jegyzetem és akkor írogatok naponta egy sort hozzá, hanem leülök, és esetleg előtte gondolkodok rengeteget, vagy így vannak fázlatok, amiket aztán belegyúrok. De gyakran, tehát hogy szinte mindig, szinte kizárólag így egy fél óra órán belül születnek. Max utólag meg kicsit meg kell szerkeszteni.
Értem. Egyébként volt a szerkesztője a kötetnek, tehát a szöveget, mint olyan valaki gondozta, így szólták mondani?
Igen, igen. Persze, persze. Nem mertem volna kiadni szerkesztőnek, és hál' Istennek kiváló szerkesztő volt. Sejem Zsuzsal dolgozott, segített dolgozni a szövegeken, aki kitaláltak, hogy hogyan álljon ezt a koncept, meg hogyan. Igazából az segített nekem rájönni, hogy mit akarok ezzel a kötettel, azon túl, hogy legyen egy kötet, mint tárgy, hanem hogy annál tovább vigyük és élni kezdjen, úgyhogy igen, neki köszönöm. Meg, hogy nem tudom, ez lehet, hogy kicsit durván hangzik, de azt látom, hogy a bölcsészkaron elég sok mindenkit ugyebár befolyásolt, és ha azt nézem, hogy a fiatal irodalmi generációban, akik most kezdenek indulni, azoknak 90%-át nagy mértékben befolyásolt, és akár Selesti Zalánt, vagy Gotár Tamás, vagy Gálhuni, akik nem is félfelem, hogy Horváth Bencs, aki rendszeresen nem tanult a bölcsészkaron, viszont rendszeresen járt, hogy Zsuzsához, hogy gondozza a szövegét, mikor még fiatalabb volt. Tehát, hogy ha nem is tudatosan vagy így expliciten, de azért mindenképp érezhető a hatása szerintem úgy közvetetten a fiatal generáció között, és ennek nagyon örvendek.
Hát akkor arra kérnélek, hogy ezekből, amikről te azt mondod, hogy régi versek, hogy a 3-4-5 év nekem nem tűnik olyan soknak már ebben a korban,
igen,
hogy azokból esetleg, hogyha volna kedved, akkor még olvassál fel. És azt elfelejtettem mondani, hogy ez a jelenkor kiadónál jelent meg, friss, meleg, még nem is volt
bemutatója,
ez az első, igaz?
Igen, igen, igen. Hát olyan sok nagyon régi szöveg nincsen benne, az az igazság, mert azok is átírottak becsülettel. Szerintem egy hosszabb szöveget olvasok fel, mert az elég régi, amiről tudom, hogy régi. Aki már eljött, vállalja, hogy felolvasást fog hallgatni. Ugye, kutya? Lehet, hogy van nyitani fog, otthon szokott, amikor felolvasok neki. Ő az első kritikusom. Ez a szöveg a Vörös Sándor halálának a 100. évfordulójára született, akkor volt a bölcsészkarnak egy pályázata, amire beküldtem ezt a szöveget, és gyakorlatilag ez az első publikáció a Helikonban jelent meg, mert hogy a díjazott írásokat lehozta a Helikon, és ez volt az első adekvát publikáció, mint olyan. Cím az, hogy Sörös Vándor. Motto, legszebb alkotás a séta, bár a földön nem hagy jelent. Vörös Sándor és Gurnál. Csiribiri, csiribiri. Meghaltál. Árnyékod szép, exaltál. Csiribiri-csiribiri kötpárna, vattát zárat hűszádra. Csiribiri-csiribiri szét élet, két ajkalból lett félre. Pedig még hallani jól, ahogy egy gelent a legnagyobb. Kibomló tél még elszalad, szénszagú élet a szétharag, zizekben áll, aki hallgatak. Kifacsart tél még felfakad. Egy gerend a legurul, szénszagú élete szétharap, tiszekben áll, aki faltatak. Kifacsart érvé felfakad. Szakpontos sebb szagán téglahad, egy gerend a legurul, tiszekben áll, aki faltatak. Kifacsart érvé felfakad. Szakpontos sebb szagán téglahad, ilyeket csámcsokba alszanak. Egy gerend a megakad. És a levegő kitárja papogák szárnyait. És te megbújsz az elficánkoló, kimondhatatlanul irgalmatlan bongás alá, ami megmaradt az zuhanás megtagadásával, a földetérés hiányával, abban a várakozási fogvatartásban, amíg a lélegzett görcsbe áll a tüdőben, és megfeszülten iszik a torokanyag, iszik a torokanyag zihálva. Szóra vállal, hangszalad ide-oda szétszakad ez a pofa hiába. Mert a tények helyett lengelő vinnadrágok kiszakadt zsebeiről csordulnak el azok a kézfogások, amiket valamikor elraktároztam. De jöttek a perszi bércek. Körbe-körbe, testre-körbe, úgy fogadnak majd örökbe. Mert a 89-ben el, én meg csak 92. Mert ott volt ő az a Vörös Sándor. Itt meg én, ez a Sörös Vándor, ahol még az előszobában se való betűfröccs, mint a vasleves. Kajlóba ömlik. mert a betűk nem viselkedhetnek másképp. Akár a perci lércei, akik csavargatják a gőzölgi orrodó kimászó vágyakat, mint a rádiót, emberi szavakat keresve. Ők tudják, hogy egyszerre két este van, mindkettő szétesve van, a te arcod az igazi. Üregként néz oda ki. Ahogy ott ellogolsz minden nap, amíg szizenek az átforduló tapéták magabiztos vállópere a falakkal. És ez a piszmogás beleszatod a piszike sötétbe. Nyászorú álmodó Pavlova bolgat, Bóbit a szemembe szólja a holdat, hogy elcsipásodjon a polcokról. De a fennakott gerenda magába rejtette a döngést. És abban a hiányban, amit csak az a rémület tudna érzékeltetni, te megéleszted a súlyt pszichéi írhájában. Azt, amit még Pilinszki is csak sejtetett. Hogy csak akkor tanulhatod még igazán magad, ha ténylegesen vonzódik el saját nemedhez. Mert ez a szó hatogattan a bőrei szabba alához. Lépik az isteni hang és fordul a húcsba magára. Így marad itten a vélek, a vád szabad volt a gyászban. És ezer arc szétsprintel a hóban, hol kegyelet vár. Mert ami volt ma, a szent meg a bűn tagadott pici éned, míg a falakra kijövődik a szóból a perst, ami legvár, meghasad úgy, ahogy itteni hajnal lábszaga éled. És ma nem a mindenség tódul belé, csupán a léghozat. Itt csavarják fel majd azt a világvégi szőnyeget a tündérek, és tamponokkal takarják el arcukat. Futamod az év után csak pöttyenések. Zizegő tekeredés utánad, mert ami megmarad, az megmar, és elszabad. Felemászó kriban a kötők fugetták a dobóháznak. Beszorulva négy égtáj között beöltöznek húsbányásznak. Mert a vers most hallható és látható. Véres, akár a meg nem érdemelt verés. Akkor igazán jó a szöveg, ha szadonazó. Szétfolyik a föld kis kabátján, mint a vörös iszap. Vákat az éve a város, ez a kúzs napokalipszis. Majd kén arcú, kén hajú, kén bajszú, széthalú, szertesmű cafatokra, de azért éjszakánként gyorsfaja táncol. Sőben az álmaid ülnek, füstsigolyák hulláznak, légutaid nem erülnek. Mert ilyen az angyal. Körbehevel a varangya, a sáskalamok letarolnak. Béka hadak közt küldik a holnap. Köldökön szúr mocolgás. A világra tévedés archetipusai, Pallas, Apollo, Dionysos, szent arcunk csak Parvenikosz, mert a séta a legjobb alkotás. Tao tekint hát tűntova lassan, mint lányokul a fülgel a jogás. Kata is matató, merre mutassam, merre a lét, ami körbe kerül, szegérdelékkal jött simogatni, mert csak ezt lehetem belül, pattanást ragasztani a homlokra, hogy megtanuljuk a létezés alapvetőségeit. Érzékelni a távolságot, a kerti Jánoszi arcát, mint ott stagnál a kint és a bent között, mint a fotonok fröskülése a tükör és a szemed között. Pimasz, pimasz, pimasz. Mert ez a kis létezés. A szerte csúszott rakendról kimondhatatlanul kijönnék, mint halott szájából a tej. Két kifogás és egy árulás előbb alaposan leporol, majd kifosztja a szekrényeit. Még a szőrnyeket is elrakolja, hogy legyen, amit követel. Fazsebben fészkel a végtelen. Ott szuszog, fordul fel és le. Köldök piszkod szép, deformált élelem. Benne nevik a dolgok értelme. Vörös lég, mint a hajnalokban megütköző fény a belagadt szemű asszonyokban. Sándor lég, mintha antalódna a világ összesgorodó Ariadné fonala, s nevet szokon. Mert minden a kutyákra vezethető vissza. Csak kutyáról lenni lehet, csak ez a premissza, hogy ölek és ölepek és vérek és véremek jelzik az égtájakat, mielőbb belénk tévedek. Teniszcipők és ugyanyomatos napszemüvegek hieroglifáit hordják magukon csontvázaik. Érzes porlevesek metafizikájában esti ügyelet várni, amikor kilézés újra önmagába ért. Mert csikorognak szárazni mondatait, meg hogy a gégét liftezik fel és alá, amikor szólasz. Ez a mozgás lemérti forgácsba a világot, ami gondol megdizájnolt inexisztenciát. 89-es januárban csak dobolnak, rengnek, zúgnak a földrögök. Egy híg mementó moriban zsombolygó tangó holnap fordul magába, püszkölget még, ami kifocsant ér még felfogad. Szappanon sem szakán téglahat, és az ég csácsóba elszabad, mert egy legenda legurult. Köszönöm szépen!
A kötetet olvasása közben, meg úgy egyáltalán egyébként, amióta én téged figyellek, azon szoktam tűnődni, hogy vajon mit olvasol, és milyen zenét hallgatsz, és úgy körülbelül mik azok a dolgok, amiket te szeretsz. Úgyhogy most ez egy ilyen, hogy is mondjam, nem annyira feltétlenül a kötethez köthető, vagy kötődő kérdés, de hát a te személyedhez elégben te írtad ezeket a verseket.
Hát ez rengeteg hosszú választ igényelne. Hát elsősorban, amiket rengeteget olvastam, amik még eleve nekik kezdtek bírni, még nagyon sokat befolyásolt az egyértelműen Kovács András Ferenc, Parti Nagy Lajos, Petri György, Eszterházi Péter, akiket tényleg rengeteget majszoltam, amíg előttem beszélt. Azért volt rengeteg Radnóti, meg Pirinszki közben, meg mindenféle átmenetek. Amiket mostanában sokat olvasok, az a román kortárs, hoppá, bocsánat, az a vízbőfene, de hogy a román kortárs ír, mert hogy nagyon más jellegű politikákat alkalmaznak, mint a magyar nyelven. Nem tudom elmagyarázni pontosan, hogy miért más, sokkal közvetlenebb, úgy van, más a nyelv, de hogy más az, amiről beszélnek, ahogy beszélni tudnak, és ez számomra teljesen izgalmas, és fordítani is ezért szeretek. Tusoszki Dénes, akit szintén sokat olvastam, mondott valahol egy ilyet, így aktáborban, hogy ő nem egészen érti, hogy hogyan lehet valaki úgy író, hogy nem fordít. Mondom, hogy meg tudom érteni, hogy lehet valaki úgy ír, hogy nem fordít, viszont valóban segít abban, hogy néha ezáltal olyan mondatokat is kénytelen leírni az ember, amiket a büdös életben meg nem gondolna, hogy leírjon. És ezt még ráadásul működőképessé is kell tenni. Rengeteg kortárs magyar irodalmat is olvasok, főleg az első kötetes szerzőket, a fiatalokat próbálom követni, hogy ki most mit csinál, csak azért, hogy lássam ki ügyesebb minden, és legyek féltékeny és irigy. Elég sokszor az vagyok, hál' Istennek, ennek örvendek, hogy van kire féltékeny és irigy lenni, mert rengetegen vannak, akik tényleg izgalmasak. Ide sorolhatnak egy Vida Kamilla, akinek mini is kötete, de fantasztikus, vagy Piro Krisztián, vagy sokat. Másik, akit még rengeteget olvasok, az angol nyelvű líraköltészet, amiket szeretek perülni, amit javaslok olvasásra, az meg a slam poetry, akár angol nyelvű slamek, ahogy teljesen más retorikával dolgoznak ide, akár Joanna Hoffman, vagy R.G. Walker, vagy költészet felől Cyan Jones, aki szintén slammer is, de inkább költőként ismert, meg a Baskin szerkesztő, vagy Richard Cycon, vagy a fiatalabb, vagy a őrült generációból, akik ezt a metamodernista őrületet csinálják, de fantasztikusak, a Steve Rogenbach, Mira González, meg még hosszas és olvasást tarthatnék, úgyhogy elég sok mindenkit igyekszem olvasni, és zenéből, hát igen. Tehát maradjuk annyi, hogy az utalások szintjén Fluor Tomitól a Death Metalig bármi megtalálható Mottóban, Magashegyi, meg Kisgrofó, meg a Vácsmányári nevezetű technikás, de magyar Death Metalban, aki szintén segítettek abban, hogy költő legyek, mert nagyon jó szövegeik vannak szerintem. Úgyhogy változatos. Változatos. Van, amikor a YouTube se tudja eldönteni, hogy mit szeretnek jobban hallgatni, az új kornszámot, Nicki Minajst, vagy Szinti Bolyt. És akkor én sem tudom eldönteni, azért meghallgatom mindegyiket így egymás után, és nagyon tetszenek. Úgyhogy tehát igyekszem megkeresni ezeket az átjárásokat, meg hogy honnan lehet a zenében is, hogy mitől lesz valami gatyás, vagy nem tudom, hogy mondjam az, amitől súlya van, és érződik, hogy valami több, mint egy hangsor.
Az Espresso a végéhez közeledik. A mai egy órában vendégünk volt Halmen Balázs, a Van egy téglám Kenyában nevű projekt atya, ha mondhatjuk így, illetve a Kolozsváron működő E-Stride biciklis futár cég vezetője. A műsor második felében részletet hallottak André Ferenc Szótagadó című kötetének bemutatójáról, amelyre 2018. április 20-án került sor a kolozsvári Szabók bástyájában megrendezett könyvturi alkalmával. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, várom Önöket jövő szombaton is, Márton Evelin vagyok, viszont hallásra!
Suppose in disguises no one knows, hides the face, lies the snake and the sun in my disgrace, boiling heat, summer stench, 'neath a black sky.